Drága testvéreim, Istenünk ígéjét olvasom Zsoltárok könyve 5. részének a 4. verse 2. feléből, és szeretnék bizonyságot tenni arról a bizonyosságról, amit Isten a szívemre helyezett ezen a mai napon. Zsoltárok könyve 5. rész 4. versének 2. fele így szól: eléd készülök, és várlak, Uram. Jó látnom benneteket most már így személyesen is, és hálás a szívem azért, hogy a távol is voltunk, de azért mégis együtt lehettünk ima közösségben, az ígére figyelésben, az Isten előtti megállásunkban naponta. És így szeretném is egy személyes bizonsággal elkezdeni a mai igehirdetésemet, ha megengeditek, testvérek. 39 éve járok az Úrral. Nagyon hosszú idő ez, mégis nagyon gyorsan eltelt már. De ezzel a 39 év alatt, akármilyen lelkiállapotban is voltam, akármennyire közel vagy távol voltam Istentől, akármennyire is elválasztottak esetleg a bűneim, vagy éppen Isten lelke közel volt hozzám, és beszélt az én életemhez, mindig azt tapasztaltam, hogy Istennél nincs passzivitás. Van csendidőszak. Van olyan időszak, amit most is megéltünk, és hát valamilyen szinten még most is megélünk, hogy nem találkozhatunk, vagy nem lehetünk bátran, szabadon együtt, és beszélgethetünk, bármikor ülhetünk le zártabb helyen, közösségben. De én azt gondolom, hogy ti magatok is ezt tapasztaljátok, amit én is átéltem, hogy ennek ellenére, hogy karantén van, vagy karantén időszakában éltünk, nem egy passzív időszak volt ez. Akkor, amikor mondjuk pedagógusként egy osztály passzív, az azt jelenti, hogy nem akarnak jelen lenni az órán, nem akarnak hozzászólni. Ez nagyon rossz és nagyon kellemetlen. De főleg, hogyha bemutató órája van a pedagógusnak, de én azt gondolom, hogy az Isten gyermekei ezt nagyon jól tudják, hogy ilyen nincs az Istennél. Az az időszak is, ami arról szól, hogy csendben, vagy éppen a pusztában kell lennünk átvitt értelemben, lelki értelemben, az is egy nagyon-nagyon aktív időszak, amikor az Isten lelke szól, beszél hozzánk, megértjük az ő szavát, vizsgálatot tartunk magunkban, és bizonyos dolgok megérlelődnek bennünk, és elkészülnek bennünk, és bizonyos elhatározások és döntésekre jutunk. A passzivitás az Isten gyermekei számára lustaságot és restséget jelent, és az igében nagyon egyértelműen kapunk figyelmeztetést arra, hogy mi van azokkal, akik restek. Nemrégiben éppen erről is olvastunk a példabeszédek könyvében. Mégis az az időszak, amiből most, vagy amit lelkésztestvérem felolvasott, olyan, mintha egy picit ilyen passzív időszak lett volna, mert hogy Jézus mennybe ment, de még nem érkezett el Pünkösd ünnepe, nem érkezett el az az időszak, hogy látták volna, hogy mégis mi az, amiről az Úr Jézus ígéretet tett és beszélt. Ez a 10 nap nem passzív időszak volt mégsem, csak várakozás időszaka volt. És azt szeretném, hogyha a mai vasárnapon átnéznénk, hogy mi volt, vagy mik voltak azok, amiket kellett tenniük, vagy amik történtek ez alatt az időszak alatt, a várakozás ideje alatt, amit meg kellett tenniük, vagy amit meg is tettek a tanítványok és az asszonyok együtt. Az első, amit tettek, hogy Jézus azt mondta, hogy várakozzatok, ne távozzatok el Jeruzsálemből, és várakozzatok, várjátok meg azt, amiről hallottátok tőlem, hogy el fog következni az Isten lelke, a Szentlélekkel való megkeresztelés ajándéka által. Miért olyan nehéz engedelmeskedni, testvéreim? Mert hogy itt most egy engedelmességről volt szó. Jézus mondott valamit, kért valamit, utasította őket, beirányította őket. Ez a két dolog. Nem eltávozni a városból, és várni, várakozni. Nem is volt kétség, hogy engedelmeskednek-e. Tudom, nem volt könnyű megértenünk, amikor arról volt szó, hogy nem mehetünk ki a házainkból. Tudom, nem volt könnyű az sem, amikor most így az utolsó napokban, hetekben voltunk. Annyira vágytunk már találkozni, együtt lenni. Nem volt könnyű engedelmeskedni, és sokan nem is engedelmeskedtek, és jól tudjuk, hogy több helyen egyszerűen haza kellett parancsolni, vagy az otthonaikba kellett parancsolni embereket, közösségeket. Engedelmeskedni, testvérek, nem könnyű, ezt minnyáján tudjuk, ismerjük. Az engedelmesség már a 2 éves gyermeknek sem könnyű, aki az első DASZ korszakát éli. Nem tudatos ez természetesen nála. Nem könnyű, mert van akarata, van gondolata, tudja, mit szeretne. És minden ember így van, és mindnyáján így vagyunk vele, hogy vannak terveink, elképzeléseink, és élvényre akarjuk juttatni a mi terveinket és elképzeléseinket. Ha valaki egy kicsit erőteljesebb személyiség, az még jobban teszi, vagy még erőteljesebb talán ebben, aki kevésbé, az hamarabb elfogadja a másik véleményét, akaratát, akárhogy is fogalmazzak. Nem könnyű engedelmeskedni, mert az engedelmesség nem más, mint a másik a parancsának vagy akaratának a végrehajtása. Az engedelmesség ugyanis ráhagyatkozást és bizalmat is jelent. Bízom abban, és ráhagyatkozom arra, akinek az akaratát teljesítenem kell. Egyre inkább azt látom, hogy egy olyan időszakot élünk, és most nem ezt a pár hónapról beszélek, hanem ezek az évek. Olyan időszakot élünk, amikor nincs engedelmesség. A munkahelyen nem számít, hogy mit mond a vezető. Mindenki azt csinál, amit akar. A pedagógus sok mindent mondhat, a diákok közül kevesen engedelmeskednek. Nem nagyon emlékezünk, és nem nagyon emlékeztetjük önmagunkat sem arra, amit az ige ír, hogy már jó, ha ifjúkorban igát hordozunk. Nem könnyű engedelmeskednünk, mert mindig felül akarjuk bírálni annak az akaratát, meg annak az utasításait, aki ezt teszi, vagy teheti ezt. Pedig nem volna szabad elfeledkeznünk, hogy azt majd az Isten megítéli, hogy ő jól tette, hogy a szülő mit mondott, és mire utasította a gyermekét, vagy a pedagógus, vagy a vezető egy-egy munkahelyen, az nem a mi dolgunk eldönteni. Ha ezt megtanulnánk így egymás között, akkor könnyebb volna az Istennek engedelmeskedni. Nem a mi tisztünk okoskodni, hogy végig gondoljuk, hogy Isten, amikor kért tőlünk valamit, akkor azt jól tette-e, vagy jól gondolta-e. Nem a mi feladatunk eldönteni, testvérek. Az Úr tudja azt, amit mi még nem. Ő már lát. Lát előre, és tudja, hogy amikor valamit kér tőled, vagy utasít valamire, vagy, hadd mondjam ezt így, parancsol valamit, ebben az esetben a tanítványoknak is, akkor ezt azért teszi, és azért tette, hogy a tanítványok engedelmeskedjenek, hogy te és én elfogadjuk és engedelmeskedjünk, mert ő már tudja, hogy mi fog következni. Ehhez pedig engedelmességre jut el az életünk. Az Úr Jézus tudta, hogy ott kell maradniuk a városban, és együtt kell lenniük, és várakozniuk. Csak így kaphatták meg a Szentlélek ajándékát. Megtehette volna Isten, hogy össze-vissza mindenki a mezőn, itt-ott van, és betölti őket a Szentlélek. De van ebben valami csodálatos? Mégpedig az, hogy pünkösd arról szól, hogy együtt vannak. Együtt. Együtt kapják meg a Szent Lelket, együtt élik át, együtt ölelik meg egymást. Egy élményt élnek át, egy megtapasztalást élnek át. Az is olyan csodálatos, amikor külön bizonyságaink vannak, hogy mit éltünk át Istennel, de nem csodálatosabb, amikor együtt éljük át ezt gyülekezetünkben. közösségünkben, családjainkkal nem nagyobb boldogság? Egy életen át később beszélünk arról, hogy emlékszel arra, amikor itt vagy ott együtt voltunk. Együtt éltünk át dolgokat. Az első tehát az engedelmesség. A második, amit tenniük kellett ebben a 10 napban, az, hogy ima közösségben kellett együtt lenniük. Egy szívvel és egy lélekkel. Nem egyszer fordul elő a Bibliában ez, hogy egy szívvel és egy lélekkel. Azt gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy együtt éreztek, együtt éltek meg dolgokat, együtt gondolkoztak. Lehetünk mi közösségben, de az csak egy ilyen, nem is tudom, hogy közösségnek nevezhető-e, amikor mindenki mást akar, és mindenki mást gondol. Együtt lélegezni. Együtt élni. Együtt megtapasztalni. Egy közösségben lenni, és nem egy klubban, hanem az Isten ígéjében, az Isten szent lelke által, az Isten szent lelkét várva, hívva. Ó, de csodálatos dolog ez. Ha átélted, testvérem, akkor pontosan tudod, hogy mennyire csodálatos dolog ez. Vártak. És nem csak a tanítványok, hanem az asszonyok is. Együtt, egy közösségben, együtt imádkozva. Akik ismernek a testvérek közül, tudják, hogy nagyon-nagyon szeretek imádkozni, és még jobban szeretek ima közösségben együtt imádkozni. Számomra mindig hatalmas ajándék. Nem csak az egyéni imádság, hanem lehetősége, hanem a közös imádság is. Egyszerűen azért, mert az imádságban olyan dolgokat tapasztal meg az ember, amit amúgy nem. Az imádság felold. Az imádság megnyugtat. Az imádság betölt örömmel. Az imádságban reménységet kapsz. Az imádságban Isten kijelent dolgokat az életedre nézve, vagy arra a helyzetre nézve, amiért imádkozol. Az imádságban Isten szent lelke beszél hozzád és beszél benned. De ahhoz, hogy ima közösségben legyenek a tanítványok és az asszonyok, ahhoz megint csak mi kellett? Istenre való ráhagyatkozás, engedelmesség. Nem egymás fölé emelkedés, hogy ki tud szebben, jobban, ügyesebben, okosabban imádkozni. Ott egyek voltak és együtt voltak. És a mi ima közösségeinket is csak akkor áldja meg az Isten, amikor nincsenek falak közöttünk. Van úgy, hogy nem könnyű a másikkal imádkozni, mert van valami feszültség. Ilyenkor mit szoktak csinálni az emberek? Nem találkoznak, nem imádkoznak együtt. Házastársak, családtagok, vagy gyülekezeti ima közösségi tagok. A legnagyobb hiba ez. Amikor csak azért, mert a másikkal feszültségben van valaki, nem imádkozik együtt. Pontosan azt élhetjük át és meg, hogy lehet, hogy még kemény szívvel ülünk le imádkozni, de mire amen-t mondunk, már meg tudjuk ölelni egymást. Ez valami hihetetlen nagy csoda. És csodálatos dolog átélni is. Mert az ima közösség kedves az Isten előtt. Proféciák, kijelentések, elhívások, felhatalmazások Istentől, mind-mind imádságok által történtek. Nézd végig, testvérem, a Bibliát, végig, egytől egyig végig. Ebben az időszakban én nagyon hálás voltam ezért az időszakért. Nagyon sok mindent megértettem. Súlyosan, de ez egy áldott drága súly, súlyosan volt rajtam Istennek a szava, az ígéje. Futás közben, vagy magányomban, vagy a gyermekekkel együtt való közösségemben. Isten újabb és újabb dolgokat értetett meg velem. Nem csak a magam életére nézve, vagy elsőrenden nem, hanem gyülekezetünkre, városunkra nézve. És tudom, hogy ennek még az elején vagyok, de tudom, hogy ez arra kell, hogy ezt ösztönöz engem, hogy imádkozzam tovább, tovább, és kérjem az Istennek a vezetését tovább, hogy mi az én feladatom, mert tudom, hogy én Halasra nem azért kellett, hogy jöjjek, hogy egy legyek a többi társam között, hanem mindegyikünknek Isten adott ajándékokat, és mindegyikünk számára adott egy-egy látást. A gyülekezetünkre nézve, a városunkra nézve, és ezeket össze kell, hogy adja az Isten szent lelke, hogy együtt megtörténjen az, amit Isten akar. Változások történjenek. Ébredés történjen. És ne csak beszéljünk dolgokról, és akkor elmennek az évek fölöttünk. Ahogy idősödöm, egyre inkább érzem, hogy szorít az idő. Az idősebb testvéreim pontosan érzik, vagy tudják, hogy miről beszélek. Szorít az idő. Mennyi van vissza az életemből? Én nem tudom. Egyikünk sem tudja. De amikor szorít az idő, és sürget az idő, és azt érzed, hogy az Isten lelke is sürget, nem tehetem össze a kezem, nem várakozhatok passzívan, hanem aktívan kell, hogy az Isten lelkében és az Isten lelke által vezetve legyél, vezetve legyek. Figyelni, ébernek lenni, mit mond az Isten? Mit mond a lélek a gyülekezetnek, és azt tenni, mert sürget az idő. Együtt voltak, együtt imádkoztak, egy szívvel, egy lélekkel. És a harmadik, és ez lesz az utolsó, amivel ma szeretném fejezni az ige hirdetést, ez a szolgálati fal réseinek a befalazása. Talán így lehetne fogalmazni. Nagyon szeretem a dokumentumfilmeket, a történelmi dokumentumfilmeket, és nemrégiben a római császárságról néztem egy elég hosszú sorozatot. És hát miközben nagyon kemény volt természetesen, nem egy lájtos története van a római birodalomnak, aközben nagyon egyértelmű volt, hogy minden egyes hódító hadjárat idején csaták sorozatában voltak, és azon kívül, hogy felfegyverkezett és harc edzett sereg volt a római sereg, akkor, amikor egy-egy csata végén voltak, és egy újabb csatába kezdtek, mindig ugyanaz volt a forgatókönyv. Újra csatarendbe állni, újra összeszedni magukat, újra megtenni minden előkészületet, és újra beállni pajzsokkal, kardokkal felfegyverkezve, erőt gyűjtve, és ugyanazzal az erőteljes lendülettel indulni a csatába, amivel azelőtt voltak. Mindig újra és újra szétzilált csapat soha nem nyerhetett háborút, de csatát sem. Még csatát sem. És a hadsereg vezetőinek minden egyes esetben ez volt a feladata, hogy lássa, hogy hol vannak rések. Honnan estek ki emberek? Mert meghaltak, vagy elestek, vagy megsérültek. Mindig oda kellett állítani valakit, aki alkalmas a feladatra. Háborúban vagyunk. Lelki-szellemi háború az, testvérek, amiben élünk. Nem egy lájtos keresztény életet szánt nekünk Isten, de sok örömmel, sok győzelemmel. Vannak leverettetések és vannak veszteségek, de Isten lelke mindig azt kérte minden időben, hogy állj újra fel, és álljál csatarendbe, és élesíts ki a fegyveredet. Az ige, mint két élő éles kard, legyen mindig a te szívedben. És itt is ezt látjuk, kiesett valaki a sorból, Júdás, aki elárulta Jézust, és már nem is találta meg a megbánás helyét, és ezért önkezével életét elvette, az önmaga életét elvette. És helyette sem nem tették azt a tanítványok, hogy csodáskodtak, sopánkodtak, sápítoztak, hogy ja Istenem, most Júdás nélkül mi lesz, meg hogy tehette ezt Júdás, meg itt volt közöttünk. Nem, ez nem volt feladata. És ez nekünk sem feladatunk, hogy csodáskodjunk. azokon a dolgokon, amik a veszteségeink, vagy akik meggyengültek. Szeretünk róluk beszélgetni, pletykálkodni. Ez nem feladatunk. Ez a semmit tevés időszakában kellene, hogy legyen, olyat pedig, mint ahogy az ige hirdetés elején mondtam, ilyen nincs az Isten gyermekei között. Hanem Péter feláll, és beszél, bátorít, biztat, és ima közösségben Isten lelke kijelentése által két ember lesz az, akire aztán Istentől választ várnak, hogy ki legyen Júdás helyett. És végül Mátyást választja az Úr. És beáll a csatasorba. Beáll, és 12 lesz újra a legszűkebb tanítványi kör. Fel kell állítani, testvérek, a szolgálati közösséget. Tudom, vannak presbitereink, vannak szolgálattevőink, nem erről beszélek, vagy nem elsőrenden erről beszélek. Lelki-szellemi értelembe újra fel kell állni, elkérni Istentől a látást, mi az elhívásunkban a feladatunk. Hol tart most az elhívásunk? Melyik az az útszakasz, amiben vagyunk? Ez az, amiről én személyesen is beszéltem az imént a testvéreknek. Látást kérni, vezetést kérni, újra felállni, újra megerősödni. És újra megerősíteni magunkat Isten igéje által. Ahhoz azt kell tudnod, hogy mi az elhívásod. Mi a missziód, mi a küldetésed. Ahhoz azt kell tudnod, hogy mi a következő lépés, amit Isten vár tőled. Lehet, hogy van elhívásunk és küldetésünk, de lehet, hogy eltávolodtunk, eltértünk már arról az útról. Akkor az a feladatunk, hogy újra visszaálljunk. Újra. Ott vagy, testvérem, ahol kell, abban a szolgálati rendben, abban a küldetésben, abban az elhívásban, ahol kell, hogy legyél Isten által, engedelmesség által. Egy hét múlva pünkösd, van még néhány napod és napom. Nem passzív időszak, nagyon is aktív időszak. Gyere! Kérjük el az Isten vezetését! Gyere, kérjük el az Istennek a beállítását, hogy befalazza a réseket a Szentlélek által! Nyerjünk új erőt! Nyerjünk új erőt a Szentlélek által! Örvendezve, alázattal Isten előtt megállva, hálát adva az életünkért, hálát adva, hogy szolgálhatunk, hálát adva, hogy az övé vagyunk, és neki gondja van ránk. Eléd készülök és várlak. Készüljünk az Úr elé. Várjuk őt. Amen.